frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Van itt egy szerelmi történet, egy love story, jellemezte saját és a Fidesz Miskolccal ápolt kapcsolatát Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén a Borsodi megyeszékhelyen. Hozzátette, ő maga is először 37 éve tartott Miskolcon lakossági fórumot, amikor még kommunisták vezették Magyarországot. Azt mondta, el akarják vinni a fiatalokat Ukrajnába katonának, kitért arra is, hogy ahhoz, hogy a fiataloknak esélyük legyen például Miskolcon, arra is szükség van, hogy a pénzüket se vigyék el Ukrajnába. Orbán Viktor a további tervekről is beszélt. A következő ciklusban azt szeretnék, hogy 1 millió forintra emelkedjen az átlagbér, a minimálbért 400 ezer forintra emelnék, végigvinnék a 14. havi nyugdíjat, aminek most az első heti részletét folyósítják, új agrárgazdaságot építenének, Magyarország teljes energiafüggetlensége is cél. Megemlítette azt is, hogy a cigánysággal való együttműködés a magyar jövő egyik legfontosabb kérdése. A Tisza párt elnöke bejelentette, Kapitány István a Shell korábbi alelnöke, a szervezet gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, Kapitány István a világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként 85 országban 45 ezer kereskedelmi egységet és 500 000 munkavállalót irányított. 2020 és 25 között a Menedzserek Országos Szövetségének is elnöke volt. Kapitány István azt mondta, megtartaná a rezsicsökkentést, emellett a tűzifa áfáját 5%-ra vinné le, újraindítaná az energiahatékonysági beruházásokat, és a gazdasági szektor számára versenyképességet biztosító energiárakban gondolkodik. Az Európai Bizottság fontolgatja, hogyan lehetne Ukrajnának gyors uniós csatlakozást biztosítani az Oroszországgal kötendő békeszerződés részeként, anélkül, hogy Kijev teljes jogú tagságot kapna, amelyet csak átmeneti időszak után szerezhetne meg, közölték EU tisztviselők a Reuters hírügynökség beszámolója szerint. A 2027-es ukrán EU tagság terve bekerült az Egyesült Államok Ukrajna és az Európai Unió között megvitatott 20 pontos béketervbe, mint az ukrán háború utáni gazdasági prosperitás biztosítását szolgáló intézkedés. Ukrán delegáció érkezett az Egyesült Államokba a békejavaslatról szóló tárgyalások folytatására. Korábban Kijev és Washington közösen kidolgozott egy 20 pontos béketervet, amely az ukrán fél szerint már majdnem kész, a felek azonban még nem állapodtak meg a biztonsági garanciákról, amelyek Kijev szerint elengedhetetlenek a tartós békéhez. A Miami tárgyalásokon résztvevő ukrán küldöttségnek tudatnia kell az amerikai féllel, hogy Ukrajna soha nem volt akadálya a békének, és hogy az Oroszországi Föderáció folyamatos légiterrorral hitelteleníti a diplomáciai folyamatot, fogalmazott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a közösségi médiában. Emlékezetes, Donald Trump amerikai elnök pár nappal korábban úgy nyilatkozott a Reutersnek, Zelenszky miatt nem tudtak még pontot tenni a béketárgyalások végére, miközben Vladimir Putyin orosz elnökről úgy nyilatkozott, hogy ő hajlandó megállapodást kötni. Az áramimport és a tartalékellátás gyors bővítését sürgette videóüzenetében az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky bejelentette, napi egyeztetéseket kezd a kabinet tagjaival és a régiókkal, valamint a védelmi és légierővezetőkkel az energetikai létesítmények védelméről. Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy az Egyesült Államok elfoglalja Grönlandot. Közben kétpárti amerikai kongresszusi delegáció utazott Dániába. Megérkezett az első európai egység, egy kis létszámú francia kontingens Grönlandra. Donald Trump kijelentései után több európai ország is jelezte, hogy katonákat küld a Dániához tartozó szigetre. A bevetésben Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz. Újabban Szlovénia is csatlakozott. Nyárig 4 újabb Gripen vadászgéppel 18-ra bővül a magyar légierő flottája. A kormány tavaly áprilisban jelentette be, hogy a Gripen vadászgépeket gyártó svéd Saab csoport repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon. Februártól naponta 12 vonat jár Szeged és Szabadka között, közölte a MÁV. Elsőjétől már napközben is biztosított lesz a 3 óránkénti közlekedés Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között. Akadálymentes peront alakítanak ki a keleti pályaudvaron, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertetése szerint mintegy 1800 négyzetméter peron terület újul meg ennek érdekében. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de ahol köd képződik, napközben ott is javulnak majd a látási viszonyok, ha a keleti eszél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 13, mínusz 11 fok körül, napközben mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. A Szentatya levele a Pápai Egyházi Akadémia alapításának 325. évfordulójára. Szlovén püspökök Adlimina látogatása. Leó pápa a szinodalitásra és a testvériségre hívott. Parolin bíboros első napja Kuvaitban. A papság és a hívek legyenek a remény tanúi. Pénteken este befalaszták a Szent Péter Bazilika szent kapuját is.
Szentatya levele a Pápai Egyházi Akadémia alapításának 325. évfordulójára. A jeles jubileum alkalmából 14. Leó pápa köszönetet mond levelében a Pápai Egyházi Akadémia előjáróinak és növendékeinek a közösség és a megújulás előrehaladásáért, amelyet a hit és a nyitottság szellemében vállaltak, elfogadva a változást anélkül, hogy megfeledkeznének gyökereikről. Az akadémia alapításának 325. évfordulója alkalmából Leó pápa hálát ad az Úrnak az intézmény tagjaival együtt, annak hosszú és gyümölcsöző történetéért, amelyet Péter utódjának szolgálatában betöltött. 1701-ben 11. Kelemen pápa döntésével egy igen dicséretes misszió indult meg, amennek szellemét Leó pápa számos erődje őrizte és gazdagította az évszázadok során, miközben az egyház és a diplomácia kifejezett igényeinek megfelelően kísérték a fejlődését. Az utóbbi években Ferenc pápa a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúciójával megerősítette az akadémia helyét az államtitkárság struktúráján belül, mint hogy azt a Szentcég diplomáciai személyzeti osztályához kapcsolta. A 2025. március 25-én kelt kirográf rendeletével Ferenc pápa az akadémiát a diplomáciai tudományok felsőfokú képzésének és kutatásának élejáró központjává, a Szentszék diplomáciai tevékenységének közvetlen eszközévé tette. Ezek a legújabb reformok jól mutatják azt a célt, hogy olyan tanulmányi tervet kínáljanak fel, amely szilárd tudományos alapokon nyugszik, integrálja a jogi, történelmi, politikai, gazdasági és nyelvi készségeket, és ezeket a fiatal papok emberi és papi tulajdonságaival ötvözi. Leó pápa levelében köszönetet mond a Pápai Egyházi Akadémia előjáróinak és növendékeinek a közösségi és a megújulás előrehaladásáért, amelyet a hit és a nyitottság szellemében vállaltak, elfogadva a változást anélkül, hogy megfeledkeznek gyökereikről. A Szent Atya reméli, hogy ez a jeles évforduló megújult elkötelezettséget ébreszt diákjaikban, hogy állatatosan kitartsanak tanulmányaikban, emlékezve arra, hogy a diplomáciai szolgálat nem egy foglalkozás, hanem lelkipásztori hivatás, a találkozás evangéliumi művészete, a megbékélés útjának keresése mindenütt, ahol az emberek falakat emelnek és bizalmatlanságot mutatnak. A mi diplomáciánk, szól Leó pápa levele, ugyanis az evangéliumból születik. Nem taktika, hanem megfontolt szeretet. Nem keres sem győzteseket, sem veszteseket, nem épít akadályokat, hanem újjáépíti a valódi kötelékeket. A közösség építéséhez minden kimondott szót meg kell előzni a meghallgatásnak, Isten meghallgatásának és a kicsinyek meghallgatásának, akiknek gyakorta nincs hangjuk. A pápa a diplomatáinak hivatása, hogy hidak legyenek, láthatottan támasz hidak, szilárd hidak, amikor az események nehezen rendezhetőek, és végül legyenek a reménység hídjai, amikor a jóság meginok. Szent Antal apátot, az akadémia védőszentjét követve, aki a sivatag csendjét gyümölcsöző párbeszéddé alakította Istennel, legyetek mély lelkiségi papok, az imádságból erőt merítve a másokkal való találkozáshoz buzdított a pápa levele. És miközben a rátok váró küldetésre néztek, mindenkit Máriára, az egyház anyjára bízom, hogy örködjön felettetek, és tegyen fogékonnyá benneteket Isten akarata iránt Péter székének szolgálatában. Szlovén püspökök adlimina látogatása. Leó pápa a színodalitásra és a testvériségre hívott bennünket. A szlovén katolikus püspöki konferencia tagjai ezen a héten, január 12-től 17-ig, hétfőtől szombatig adlimina látogatáson tartózkodtak a Vatikánban. Miután végiglátogatta a különféle dikasztériumokat, pénteken reggel Leó pápa kihallgatáson fogadta a szlovén főpásztorokat. A szlovén püspökök adlimina látogatása nyitotta meg a sorozatot Leó pápa számára, aki a vatikáni hagyománynak megfelelően elődjéhez, Ferenc pápahoz hasonlóan, a szentés során nem fogadott adlimina látogatásokat. Így most a szlovén püspökök római zarándoklata nem csak nekik újdonság és a legtöbb vatikáni hivatalnak, hanem leginkább magának Leó pápának, aki erről személyesen is szólt, én most tanulom az adlimina látogatást. Andrej Szájé püspök, a Novomestói Egyházmegye főpásztora, a szlovén püspöki konferencia elnöke a vatikáni rádiónak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a találkozások 14. Leó pápával, akit egyébként még a püspöki dikasztérium prefektusaként ismert meg pár éve, nagyon szép élmény volt mindnyájunk számára. A Szent Atya nagyon testvériesen fogadott bennünket, hangsúlyozta Andrej Szájé püspök, aki a pápát köszöntő beszédében tolmácsolta neki a szlovén hívek üdvözletét és érte mondott imáikat. A Leó pápával áttekintett témák között szerepelt a helyi egyház élete és az előttük álló kihívások, amelyek jó rész hasonlóak a más országban tapasztalatú nehézségekhez, de vannak bizonyos helyi sajátosságok, mint például a kommunizmus máig ható öröksége, emelte ki Szájé püspök. Leó pápa a szinodális úton való előrehaladásra biztatta a szlovén főpásztorokat, azt kérve, hogy ápolja a közösségi érzést a püspökök, papok, szerzetesek, családok és világiak között. Ennek a részvételnek magában kell fogadnia mindenek előtt a Szentlélek meghallgatását, a figyelmet a sugallataira, hogy mind jobban megértsék, mit mond az Úr nekik. Továbbá figyeljenek az idők jeleire, köztük főként a nyugtalanító jelekre. Legyetek barátok és testvérek, kérte tőlük Leó pápa, mert az apostolok utódai vagytok, akiknek az a feladata, hogy evangelizáljanak, vagyis mind szélesebb körben terjeszték az evangéliumot.
Parolin bíboros első napja Kuvaitban. A papság és a hívek legyenek a remény tanúi. Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár január 15-én és 16-án Kuvaitban tartózkodott lelkipásztori és diplomáciai látogatáson, amelynek során az Ahmadiban található arábiai miasszonyunk templomot kis bazilika, Basilica Minor rangra emelte. Látogatásának első napján csütörtökön a bíboros államtitkár beszédet intézett az Észak-Arábiai Apostoli Vikariátus papságához, szerzeteseihez és híveihez, valamint szentmisét celebrált. Parolin bíboros a Szent Család Társszékesegyházban találkozott a papokkal és a szerzetesekkel. Beszédében a bíboros átadta 14. Leó pápa üdvözletét és bátorítását, és megköszönte nekik szolgálatukat, amelyet gyakran távol hazájuktól és kihívásokkal teli körülmények között végeznek. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a papi és szerzetesi élet mindenek előtt Krisztussal való kapcsolatukban gyökerezik. A papokhoz szólva a bíboros rámutatott. Az Úr nem tökéletes papokat keres, hanem alázatos szíveket. Arra buzdította őket, hogy legyenek a szeretet és nem a tökéletesség papjai. Olyan papok, akik örömmel teltek, mert tudjuk, hogy az Úr kiválasztott és szeret minket. A szerzetesekhez és szerzetesnőkhöz szólva, az államtitkár felidézte a pápa felhívását, hogy az evangéliumi kérj, keress és zörges magatartás szerint éljék meg a szerzetesi életet. Megjegyezte, hogy ezek az igék egy olyan hivatást fejeznek ki, amely felismeri Istentől való függőségét, keresi az ő akaratát, és végső beteljesüléseként fogadja előtt. Egy kulturális és vallási pluralizmus által jellemzett régióban arra buzdította a jelenlévőket, hogy legyenek a béke és az egység profétái. Hozzátette, az a küldetésetek, hogy láthatóvá tegyétek az igazi testvériséget és egységet Krisztusban. Csütörtökön Parolin bíboros szentmisét mutatott be a Szent Család Társszékesegyházban, az istentiszteleti hely felszentelésének 65. évfordulója alkalmából. Prédikációjában kifejezte a pápa lelki közelségét a kuvaiti katolikus közösséghez és a régió minden keresztényéhez. Megállapította, hogy az arábiai miasszonyunk templom kis bazilika rangra emelése, amelyet 2025. június 28-án hirdettek ki, elismeri azt a mély odaadást, amelyet az ezeken a területeken élő keresztények Szűz Mária, az Úr édesanyja iránt vallanak. Kuvait sivatag és tenger közötti fekvésére utalva, a bíboros ezeket az elemeket a bibliai üdvösség történet részeként és ma is jelentőségteljes szimbólumokként említette. A társszékesegyházat az ökumenikus és vallásközi párbeszéd hiteles találkozóhelyének, biztonságos kikötőnek, valamint a béke és a harmónia helyének nevezte. Emlékeztette a hívőket, hogy Isten igazi temploma mindenek előtt maguknak, a hívőknek az életében található. Ennek a templomnak az igazi jelentése nem a kőfalaiban rejlik, hanem az élőköveiben, az itt összegyűlő hívőkben, hangsúlyozta. A szentmise végén Parolin bíboros köszöntötte a perzsa öböl menti különböző keresztény egyházak és egyházi közösségek képviselőit, tekintettel a keresztények egységéért minden évben megrendezett ima héthez kapcsolódó közelgő ökumenikus találkozóra. Kifejezte reményét, hogy az a mód, ahogyan a keresztények együtt élnek, kölcsönös elfogadásban és tiszteletben, továbbra is példaként szolgálhat a szélesebb társadalom számára.
Pénteken este befalozták a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját is. Ezzel együtt befejeződött a 2025-ös szent év lezárásának utolsó mozzanata is, amelyben a már bezárt kapu befalazásának szimbolikus értelme a kapu bezárásának állandó, stabil jellegére utal, amíg a következő rendes vagy rendkívüli szent év alkalmával ünnepélyesen újból meg nem nyitják. A szertartás kezdetén Gambetti bíboros nyitó imájában a jubileum során a Szent Kapun áthaladt több mint 30 millió zarándokért imádkozott, kérve, hogy maradjanak szilárdak a hitben és a Péter utódok iránti hűségben. A péntek esti szertartást megelőzően a Szent Péter művek szakmunkásai már befalozták a Szent Kaput a bazilika bensője felüli oldalon azzal a 3200 pecsétes téglával, amelyet külön erre a célra égettek. A fal közepén hagyott négyzetes üregbe helyezték azokat a tárgyakat, amelyeket az összes többi Szent Kapu bezárásakor is használtak. A bazilika bíboros főpapja, a kétszer tartásmester és a nagykártalan tagjai aláírásukkal hitelesítették a Szent Péter Bazilika Szent Kapuja megnyitásának és január 6-i bezárásának előírás szerinti szabályosságát. A megnyitást és a lezárást végző két pápa címerével díszített bronz ládékóba elhelyezték a pergamennyiratot, az utolsó szentévóda kibocsátott pápa érmek több darabját, köztük a 2016-os és 2025-ös szentév, valamint a pápa választás Sede Vacante érmét. A lezárt bronz ládékot végül ólomládába helyezték, amelyet beforrasztottak és viasz pecséttel láttak el. A bazilika bíboros főpapja és a pápai szertartásmester egy-egy pecsétes téglát helyezett el az ólomláda mellé, amelyek latin nyelvű felirata a 2025-ös rendes szentév megtartását hirdeti az utókornak. Az ólomládát tartalmazó fülkét végül márványlappal fették be az úgynevezett San Pietrinók, vagyis a Szent Péter művek szakmunkásai. A szertartás befejezéseként a résztvevők együtt elimádkozták a miatyánk és az üdvözlégy Mária imát. Oráció Pepe Prelátus, a Szent Péter művek titkára a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a befalozás szertartása különleges pillanat, mert a szent év lezárásának utolsó aktusát jelzi a Szent Kapunak a bazilika felüli befalozásával. Ez nem csupán egy technikai szertartás, hanem az imádság pillanata is, mert arra emlékezünk, hogy a Szent Kapu minden szimbolikájával együtt spirituális valóság is egy olyan hely, ahol a hívek Isten tapasztalják meg, amikor hittel áthaladtak a Szent Kapun. Leó pápa a január 6-án, Vízkereszt napján, amikor hivatalosan bezárta a vatikáni Szent Kaput, imádságában arra emlékeztetett, hogy noha ez a bronzkapu, amely egy éven át fogadta a zarándokokat, most bezárul ugyan, de a keresztény ember szívének kapuja soha nem zárul be, és ott mindig találkozhatunk az Úrral, aki meg nem szűnően kopogtat, hogy belépjen az életünkbe. A jubileumhoz eredetileg nem tartozott hozzá a Szent Kapu. Amikor 1300. február 22-én 8. Bonifác pápa meghirdette az első szentévet, az Antiquorum Habet Fide kezdetű pápai bullával ezt azért tette, hogy a jubileum az egyetemes megbocsátás és kiengesztelődés esztendeje legyen. Szent Péter és Szent Pál apostolok sírjai vártak Rómában a zarándokokat, hogy bűnbánatban megtisztult lélekkel, az apostol fejedelmek tanúságtevő példája nyomán adjanak hálát Urunk Jézus Krisztusnak a megváltás kegyelméért. A kereszténység történetében az első Szent Kaput a L'Aquilában található Santa Maria di Collemaggio bazilikában nyitották meg. Ezt a gyönyörű abruzzói románkori templomot 1288-ban alapította Pietro da Morrone, Celestianus szerzetes, a későbbi Szent 5. Celestin pápa, akit 1294. augusztus 29-én itt koronáztak pápává. A jubileumi Szent Kapu második említése 1423-ból származik, mely a lateráni Szent János Bazilika előcsarnokában nyitott Szent Kapura utal. Nehéz pontosan meghatározni a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának eredetét. Valószínűleg a nagy városépítő 4. Sixtus pápa nyittatta meg az 1475-ös jubileumra, és a régi konstantini bazilika átriumának jobboldali első kapuját jelentette, amely a többinél kisebb volt, és onnél lehetett belépni a bazilika jobboldali szélső oszlop csarnokába közvetlenül a görög származású 7. János pápa oratóriuma mellett, amelyet teljes egészében mozaikok díszítettek. A középkorban ebben a kápolnában őrizték a szent arcot, olasz neve Il Santo Volto, amelyet jeresebb ünnepeken, mint Veronika kendőjét mutatták fel a zarándokoknak, és amely lényegileg megfelelt a torinói lepel összehajtott fedőlapjának rajta a jól ismert Krisztus arccal. Egyébként pedig az ismert pápai kápolnát építtető IV. Sixtus pápa vezette be 1475-ben azt az új szabályt, hogy a szent éveket 25 évenként tartsák meg, hogy ezáltal az átlag életkor tekintve mindenkinek legyen lehetősége életében legalább egyszer Rómába zarándokolnia. Ez a szabály máig érvényben van. Nagy valószínűséggel lehet számolni azzal, hogy 2033-ban, tehát 7 év múlva rendkívüli szent évet hirdett meg a pápa, amiként ezt tette 1983-ban Szent II. János Pál pápa. Ezeknek a rendkívüli szent éveknek a logikája abban áll, hogy 50 évenként 33 évet, vagyis a megváltó korát hozzászámolják a századfordulóhoz, vagy az 50-es évhez, és így ered a megváltás rendkívüli szent éve.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. A Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítást hallanak a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus közreműködésével. Karnagy, Kaposi Gergely.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Kaposi Gergely vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió minden hallgatóját a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus nevében. Ma az ő segítségükkel tanuljuk énekünket, melyet a Hozsanna 121-es száma alatt találunk meg, mindeneknek szemei. Mindeneknek szemei te benned bíznak, Úristen, mert te adsz nekik eledelt alkalmas időben. Megnyitod kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. A 144. Zsoltárból való ez a vers, és én megmondom őszintén, hogy gyerekkorunkban mindig az Édes Jézus légy vendégünk kezdetű imát énekeltük, vagy hát mondtuk étkezések előtt, és ezzel az énekkel egyszer valami táborozás során találkoztam, és teljesen megrökönyödtem, hogy az érvényes imádság evés előtt egyáltalán szerintem azt az ebédet nem is fogyasztottam el olyan jó ízzel, mert hiányzott nekem az Édes Jézus. Holott, tehát ez egy Zsoltárból való ima, amit étkezések előtt is mondhatunk, de hát egyben nyilvánvaló, hogy az étkezésnek a vallási megfelelője az az oltári szentség, az az étek, amiben Jézust vesszük misztikus módon magunkhoz. A 144. Zsoltár Dávidnak tulajdonítják, és a Bibliában azt az alcímet kapta, hogy Isten nagyságának és jóságának dicsérete. Való igaz, hogy mindent Isten teremtő akarata tart fent, és minden értelemben igaz, hogy ő táplál bennünket. A deista világkép szerint Isten megalkotta a világot, kitalált néhány törvényt, ami mozgatja ezt a világot, és aztán a sorsára hagyta, hogy boldoguljunk, ahogy tudunk. De mi tudjuk azt, hogy ez nem így van. Isten pillanatról pillanatra akarja a világ létét, és csak ezáltal létezhetünk. És így, hogyha a kenyeret, a búzát, a források vizét nem is személyesen nyújtja át nekünk, mégis az ő jelen idejű teremtő akarata folytán juthatunk ezekhez a javakhoz. Mindeneknek te adsz eledelt alkalmas időben. Ez a gondolat egyébként felveti számomra mindig a bűnösség kérdését, pontosabban azt, hogy nem lehetünk annyira bűnösök, hogy az Isten ne szeressen bennünket, mert különben azt kívánna, hogy ne legyünk. Tehát az ő folyamatos teremtő erejének köszönhetjük azt, hogy vagyunk, és nem csüggedhetünk el, hogyha úgy érezzük, hogy szörnyen bűnösök vagyunk sem, mert ő nem csügged el a teremtés aktusában. Persze van ennek egy speciálisan Jézusra vonatkozó összefüggése is, mint annyiszor az Ószövetségben. Jézus az utolsó vacsorán kinyilvánítja, hogy kenyér és bor alakjában fizikai módon is táplálékunk kíván lenni. Amikor egy tanítás alkalmával erre már előzőleg utalt, a tömeg annyira megbotránkozott rajta, hogy egy csónakon kellett elmenekülnie előlük a genezáreti tavon. És érthető ez a megbotránkozás, mert hogyha elvonatkoztatunk attól a ténytől, hogy Jézus isteni mi voltában sokkal nagyobb szabadsággal rendelkezett, akkor azt mondhatjuk, hogy ez végül is nem más, mint kanibalizmus. Egy ember felkínálja magát, hogy megegyék. Azt ne felejtsük el, hogy ő nem csupán ember. Hallgassuk meg az első két verszakot, majd ismételjük meg közösen.
Mindeneknek szemei, Uram, benned bíznak, mert az ínség idején te kezedből híznak. Kezeidet kinyitod, benne minden jóság, és áldással töltöd el föld minden lakóját.
Most csatlakozzunk az énekkarhoz, és énekeljük együtt.
Mindeneknek szemei, Uram, benned bíznak, mert az ínség idején te kezedből híznak. Kezeidet kinyitod, benne minden jóság, és áldással töltöd el föl minden lakóját.
A következő három verszak alapgondolata Jézus hegyi beszédéből merít, amit Máté 5. fejezetében találhatunk. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe se gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok mégis táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél? Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen könyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek, nem fáradoznak és nem fonnak, mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ez így hangzik a költő átírásában. Levegő ég madara és az erdő vadja, amely nem szánt, nem is vett, étkét tőled kapja. Liliomok a mezőn nem szőnek és fonnak, mégis szebb a köntösük sem, mint Salamonnak. Láthatjuk, hogy rímekbe szedve szinte szó szerint idézi Jézus szavait. Hallgassuk meg most ezeket a verszakokat is.
Levegő ég madara, és az erdő vadja, amely nem szánt, nem is vett, étkét tőled kapja. Liliomok a mezőn nem szőnek és fonnak, mégis szebb a köntösük sem, mint Salamonnak.
Énekeljük közösen.
Levegő ég madara, és az erdő vadja, amely nem szánt, nem is vett, értét tőled kapja. Liliomok a mezőn nem szőnek és fonnak, mégis szebb a köntösük sem, mint Salamonnak.
Az énekeskönyv szerzői eucharisztiára vonatkoztatva besorolták ezt az éneket a szentségi énekek közé. De tanuljuk meg jó alaposan, és énekelhetjük étkezések előtt is, kiváltva vele a sokkal egyszerűbb édes Jézus légy vendégünk formulát. Most viszont nyilván túl vagyunk az ebéden, kérem, hogy csatlakozzanak az éneklésünkhöz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
Lapbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Grecsó Krisztián Vera című regényének harmadik részét Törőcsik Franciska olvassa fel. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hír összefoglalónkkal jelentkezünk. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, Kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. 2 órától kezdődik Kávéház című műsorunk, melyben egészségünk megőrzésének egyik lehetséges módjáról dr. Tombácz Attila általános orvossal, valamint Fekete Ágnes egészségtrénerrel beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
A mesterszót úgy érdemelte ki ez a bizonyos hatóanyag, hogy praktikusan mindenfajta szerepkörbe bevethető. Egy kicsit olyan, mint a hotelba a főportásnak a mesterkulcsa, amivel az összes ajtót ki tudja nyitni egyszerre. Tehát maradjunk először abban, hogy ebbe a testünkbe ezred másodpercenként zajló háborúban, ami zajlik az antioxidánsok és a szabadgyökök között, a glutation az egyik főszereplő. Ezáltal biztosítja azt, hogy az immunrendszerünk, a védekező rendszerünk a lehető legjobban, optimális módon tudjon működni.
A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk, melyben egy úti élményről és az ütőfás mézes kalács készítéséről lesz szó. Ajánlunkban Berecz Lászlóné Zsuzsát hallják, aki a kínai útjáról beszél.
Mondhatnám azt, hogy királyi ellátásban volt részünk, és itt nem csak az ételre, italra gondolok, hanem arra az odafigyelésre, hogy ne csak a szolgálattal teljen ez az egy hét vagy 8 nap, amit ott töltöttünk, hanem igenis nézzünk szét a városban, megadták a lehetőséget, elvittek bennünket múzeumokba, templomokba, parkokba, ahol végül is egy kicsit az ő életükbe is nyilván nagyon felszínű, de bele tudtunk pillantani, és ez is számomra egy nagyon-nagyon értékes dolog, hogy arról is gondoskodtak, hogy nekünk élményeink legyenek az ő városukról és környékükről.
4 óra 5 perctől zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Adikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is, a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az én szolgám nem kiált majd, s nem emeli fel a hangját, szava se hallatszik az utcákon. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Hamar végére ér a szókészletének az ember, ha az örömről kell beszélnie. A kifejezések cserben hagyják. Üresen, mesterkélten cseng a szó. Legfeljebb a zenében viseljük el huzamosabban a magasfokú öröm kifejezését. De ott is csak úgy következhet, mint nehéz és fáradtságos küzdelem megkoronázása, hirtelen befejezése. Viszont milyen beszédes az ember a szenvedés, a fájdalom, a boldogtalanság ecsetelésében. Ha ezeket a témákat kihagynánk az irodalomból, alig maradna valami. Mintha a szenvedés szakadékos mélyein egészen másként volnánk otthon, mint az örömbirodalmában. Minél magasabb fokon, minél finomabban fejlett egy teremtmény, annál érzékenyebb és érzőbb lesz a szenvedés iránt. Az örömöt azonban tanulnia, erényként begyakorolnia kell. A kereszténység nem statisztikai életszemlélet. Az, hogy a mennyben nagyobb az öröm egy bűnbánó bűnösön, mint az igazak minden seregén, statisztika ellenes állítás. Az öröm imádság. Az öröm erő. Az öröm szeretet. Az öröm a szeretet hálója, amellyel lelkeket foghatok. A legjobb módja, hogy kimutassuk hálánkat Isten és az emberek iránt, ha mindent örömmel fogadunk. Soha se engedjétek, hogy bármi akkora szomorúsággal töltsön el titeket, hogy felettesse veletek a föltámadottnak örömét. Ó Isteni jóság, vezess engem! Ó Isteni hatalom, védj birtokba engem! Ó Isteni jóság, járd át szívemet! Isteni lelkület, tüzesíts át! Isteni szeretet, melegítsd át lényemet! Isteni akarat, rendelkezzél velem! Isteni szent fölség, szentelj meg! Kegyességed vigasztaljon, méltóságod becsüljön meg! Végtelenségedből töltekezhessem! Fényességet tegye erkölcsemet tündöklővé, irgalmad nyúljon utánam. Háromságos szent Istenem, áldj meg, kérlek engem. Áld meg életutamat, és áld meg halálomat. Áldj meg itt a földön, és majd az örökké valóságon át. Amen.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsánat,